Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amit írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében, a harmadik fejezetben, az első 7 versben. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát hallgassuk meg Istenünk igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a harmadik fejezetből az első 7 verset olvasom. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván, szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egy feleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfúvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Vigyük Isten elé szívünket, életünket. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy bennünk munkálkodsz, és köszönjük, hogy presbiter választás előtt állhatunk, amikor is igéd útmutatására is figyelhetünk. Köszönjük, hogy te ma is elhívsz embereket a te szolgálatodra, ma is gyűjtöd a te népedet, a te templomodba. Add, hogy mi úgy érezzük, hogy valóban jó és kedves dolog az, hogy előtted megállunk. Adj nekünk szívbéli hajlandóságot, hogy megértve a te akaratodat, azt tudjuk cselekedni is. Köszönjük, hogy nagyobb a te kegyelmed, ami erőtlenségünknél, és nagyobb a te erőd minden emberi erőnél, és hogy te végre tudod hajtani bennünk azt, hogy megszentelj bennünket, hogy más emberekké váljunk. Köszönjük azt, hogy úgy fogadsz el bennünket, ahogy most jöttünk. Köszönjük azt, hogy gyógyítod betegeinket, erősíted mindazokat, akik szívükben talán elbizonytalanodtak, és nem találják a helyes utat. Így kérjük most áldásoddal, légy jelen közöttünk, és szent lelkeddel bátoríts bennünket egyen-egyenként. Amen. Istennek igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Péter apostol első levelében, az 5. fejezetben, az első 4 versben eképpen. Közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, mint ahogy a hirdetésekben már többször elmondtam, presbiter választás előtt vagyunk, illetve a gyülekezet is már a jelölésben is részes volt, és a presbitérium már elfogadta a presbiter jelölteket. Most néhány gondolatban egyrészt szeretném felkészíteni az Isten tisztelet keretében a gyülekezetet arra, hogy mi is fog velük történni, mit is jelent a presbiterség, és ennek mi az az öröme, mi az az áldás, amit mindenképpen meg kell, hogy értsünk. Mind azok, akik presbiterek lesznek az Isten kegyelméből és elhívásából, mind pedig azok, akik úgymond a presbiterekre szavazni fognak a gyülekezeti tagok. A presbiter szó maga azt jelenti, hogy legöregebb. Ez természetesen ma már nem mindig érvényesül, hogy mindig a legöregebb lesz a presbiter, de minden esetre a vén, az előjáró, a bölcsebb személy a gyülekezet részéről, egyházi előjáró. A presbitereknek mindig is az volt a dolguk, hogy felügyeljék az istentiszteleti rendet, az egyház község ügyeit hordozzák anyagi és erkölcsi felelősséggel, képviselték az egyház életét. Másrészt ugye nem csak egy presbiterről van szó, hanem egy presbiteri testületről, tehát a presbitériumról, amelyet ugye a presbiterek alkotnak. A presbitérium a lelkész mellé választott világiakból álló döntéshozó testület, tehát az egyház község kormányzásában mind a lelkész, mind pedig a presbiterek részt vesznek, és minden szavazás útján történik, tehát nem egy személyben dönt a lelkész. Úgymond az egyházközség elnökségének a elnöksége az ugye egy lelkészből áll, és egy gondnokból jelen esetben. Tehát a presbiterek Isten munkatársai, szolgálatra hivatnak el, önkéntes szolgálatra, és arra, hogy a saját maguk érdeke elé helyezik a gyülekezet érdekeit, és döntéseket hoznak, hordozzák az Isten előtt egy gyülekezet életét. Mindaz, amit az imént felolvastam, aláhúzza azt, hogy a presbiterség az örömmel végzett szolgálat. Örömmel végezni másokért az Isten előtti szolgálatot, ez csak úgy lehet, hogy ez az öröm bennünk van, és ezt továbbadjuk. Tehát nem lehet úgy örömmel végezni valamit, hogy megmondjuk, hogy mostantól kezdve örömmel végezzük, de közben ugye nincs belülről jövő öröm. A presbiter egyrészt önmagában látja az Istennek a munkáját, másrészt pedig ugye a gyülekezet látja a közötte levő tagokról, hogy kik azok, akikben az Isten munkálkodik. Tehát van egy külső meggyőződés, és van egy belső elhívás is. Külső elhívásnak is szoktunk mondani, hogy belső elhívásnak, tehát a gyülekezet látása, illetve az ember életében munkálkodó Isten, aki belsőleg győz meg engem arról, hogy igenis a szolgálatban van helyem, van feladatom, és van nekem olyan irányultságom, hogy tudok tenni a közösségért. Ez lehet, hogy kezdetekben csak nagyon halkan, nagyon szeliden, még csak belső titokként munkálkodik az ember, de aztán egyre inkább vállalja is ezt. Tehát jelen esetben kettőnek az egybeesése történik, ugye egyrészt a gyülekezet javasol, másrészt pedig az ember, akit ugye javasoltak, a gyülekezeti tag, az önmaga előtt is, és Isten elé is járul ezzel a javaslattal, hogy elfogadja ezt magára vonatkozóan, meglátja-e az isteni igent, és vállalja-e ezt a feladatot. A célja a presbiter választásnak nem az, hogy legyenek presbiterek. Tehát nem az a célja, hogy legyenek presbiterek. Hát sokszor egy presbiter választásnak megkísért bennünket ez, hogy hát legyenek presbiterek. Mert ugye van egy létszám, amit be kell tölteni, és sokszor van az, hogy a cél talán ezzel gyorsan, hogy hát találjunk embert. De igazából a magasabb cél és a presbiter választás célja nem az, hogy legyenek presbiterek, hanem az, hogy olyan emberek legyenek a presbiterek, akiket az Isten lelke használni tud a gyülekezet épülésére és javára. Tehát a presbiterség nem önmagáért van, hanem azért van, hogy a gyülekezet teste épüljön, a Krisztushoz egyre inkább kapcsolódjon, és a presbiterek lényegében olyan, mint egy-egy kapcsolódó kapcsolási pont a gyülekezeti tagok részére, hogy még jobban tudnak a gyülekezet testéhez kapcsolódni, mert az alkalmas személyek, hogyha a helyükre állnak és el tudják végezni a rájuk bizottakat, akkor sokkal nagyobb bizonyságtétellel, sokkal nagyobb erővel tud a Krisztus ereje megnyilvánulni a gyülekezetben. És a gyülekezeti tagok is élő, szerves módon tudnak bekapcsolódni a gyülekezet életében. Tehát a gyülekezet nem lelkész központú csak, hanem a gyülekezet lelkészén túlmenőleg, ugye presbiter központú is, ha így nézzük, és a gyülekezet egész teste a Krisztushoz kapcsolódik, Krisztus központú, és úgy tudja ezt legjobban megvalósítani, hogyha a tagok mindannyian kapcsolódnak a Krisztushoz, és ezt a Krisztushoz való kapcsolódást segíti elő a presbiter jelenléte a gyülekezetben. Hát az ő feladatai közé tartozhat szintén a tanítás, az intés, a bátorítás, a buzdítás, a vigasztalás. Mindaz, amit ő felismer az életében ajándékképpen, úgy szoktuk mondani, hogy kegyelmi ajándék, mert az Isten munkálkodik minden emberben, és elkészít az ő számára kegyelmi ajándékot, amivel szolgálhat a gyülekezetnek. Tehát a presbiter valamilyen szinten emlékezteti is a gyülekezeti tagokat, hogy közülünk került ki valaki mondjuk presbiternek, olyan volt, mint mi, most pedig ő az, aki presbiter, aki az Isten ügyében jár előttünk, úgymond a gyülekezet életében. Pozitív példa, és ezáltal motiválja úgymond a gyülekezeti tagokat, hát akkor nekünk is, mivel mi is ugyanolyan gyülekezeti tagok vagyunk, mint a presbiter, a mi életünkben is munkálkodik az Isten, és a presbiter a pozitív élet példával felmutatja azt a lehetőséget, hogy ti is, a gyülekezeti tagok, vegyétek komolyan az Istentől érkező elhívást, ti magatok is ismerjétek fel a bennetek munkálkodó kegyelmet, és engedjetek az Isten szeretetének és elhívásának, és ti magatok is álljatok arra a helyre a gyülekezetben, ahová az Isten állított benneteket. Tehát a gyülekezet testének az építése az egy organikus, az egy belülről fakadó folyamat. A presbiter választás is ennek a része, egy belülről fakadó, Istentől érkező elhívás, amely külső és belső elhívásban megegyezik, és utána pedig a gyülekezet életét eleveníti, mert minden tagnak megvan a maga helye, és a presbiter arra vállal, azt vállalja, hogy ő segíti a gyülekezet testét a növekedésben, vagyis abban segíti, hogy minden egyes tag megtalálja az Istentől nyert adományát, a többi tag javára és üdvösségére, és ezáltal növekedjen a Krisztus teste. Tehát hitben, ismeretben, szeretetben és sok mindenben növekszik a Krisztus teste azáltal, hogy a presbitérium feláll. Tehát ennek minden esetre, vagy mindenen túlmenően lelki alapjai vannak. Lelki és nem csak intézményes, vagy nem strukturális alap a lényeges itt. Az is lényeges, hogy van ennek egy kerete. De a legfontosabb az, hogy a lelki alapja legyen meg, és ezen az alapon tudjuk elkezdeni a közös munkát. Az imént felolvasott lekcióban ugye fel van sorolva, hogy milyen belső tulajdonságokkal kell rendelkezni a püspöknek. Episzkoposznak hívják ezt, és régen a presbiter és az episzkoposz az közel állt és megfelelt egymásnak, mert a presbiterek választottak maguk közül későbbiekben egy főt, és az lett a püspök. Tehát igazából a püspöknek a megszületése, ennek a vezetői szerepnek a megszületése is a presbiterből származik, mint ő közülük választott legfőbb, vagy vezető, az lett később ugye a püspök. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfelességű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, és sok belső tulajdonságban fölírva, felsorolva nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ugye, aki a maga házanépét nem tudja kormányozni, az hogyan tudná vezetni mondjuk az Isten gyülekezetét. Tehát a keresztény elődeink felismerték azokat a tulajdonságokat, amelyekkel egyrészt jó, hogyha rendelkezik az, aki presbiter lesz, másrészt azért, ha minden szabályt nézünk, ha mindent úgy látjuk, hogy csak az legyen presbiter, aki mindennek meg tud felelni, akkor lehet, hogy mindenki azt érezni, hogy én nem lehetek presbiter. Mert az életünkben vannak hiányosságok. És vannak olyan nehézségek, belső tulajdonságaink, amelyek alapján lehet, hogy azt mondanánk, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy presbiter legyek. Én azt hiszem, hogy minden ilyen iránymutatás, amely a Szentírásban van, tényleg azért van, hogy ezt komolyan vegyük, és ennek mentén hozzuk meg a döntést, mint személyesen magunk életére vonatkozóan, mint mondjuk, hogyha mások életében látjuk ezt, akkor ezt figyelembe vegyük. De azért a legfontosabb dolog az, hogy a hitnek titka ott legyen egy presbiter életében, vagyis a legfontosabb az, hogy neki élő kapcsolata legyen az Istennel. Megismerje Jézus Krisztus kegyelmét, és ez a kegyelem, hogyha munkálkodik az emberben, és kapcsolatba kerül vele, akkor folyamatosan kiigazítja azt. Tehát a tökéletesedés, vagy az az út, amelyen elindulunk, amelyen a presbiter is elindul, és a gyülekezet előtti bizonyságtételét is megteszi, az egy folyamat. Nem akkor kell elkezdenem, hogy már minden kész, hanem úgy kezdődik ez, hogy az Isten elhívja az övéit, aztán megigazítja őket. És aztán végül beteljesíti rajtuk mindazt, amit ígért az ő számukra. És a presbiter életében is így történik, ez elhívja. Elhívja őt, aztán utána pedig a mindennapokban, a gyülekezeti tagok életében is ugyanígy történik, aztán megigazítja. És egyre inkább, úgy gondolom az a legfontosabb, hogy egyre inkább a hangsúlyos, a lélektől kapott vezetés és a kegyelemben való növekedés egy presbiter életében. Tehát a presbiterek, ezt akarnám aláhúzni, nem tökéletesek. Emberileg, mint ahogy a lelki pásztor sem tökéletes, pedig ő is Isten elhívottja, ugye szoktuk is mondani, hogy méltatlan bár, de elhívott szolgálja. Ez a méltatlanságunk, ez ott marad. Ez az emberi mi voltunk. De annál nagyobb az Isten kegyelme, amely munkálkodik az életünkön, és annál nagyobb az Istennek a dicsősége, mert bennünket hív el, mert bennünk munkálkodik, és annak ellenére, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyenek vagyunk, mégis az Istennek választott edényei leszünk, és képviseljük az Isten szeretetét, bölcsességét, az Isten erejét egy gyülekezet életében. Tehát akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, azok tudnak így gondot viselni magukra is, és az egész nyájra is. A presbiternek tehát nem csak az a feladata, hogy mindig másokért éljen, hanem egyrészt feladata az is, hogy önmagára is gondot viseljen, és legyen gondja saját maga lelki növekedésére és fejlődésére is. Mert ugye, aki vezet, annak szüksége van arra, hogy ő maga is lásson. Hogy tudja, hogy hova vezeti azokat, akiket vezet. Hogy ő maga is tisztában legyen mindazokkal a dolgokkal, amelyekről beszél, amelyekről bizonyságot tesz, amelyeket képviselni kíván egy gyülekezet életében. És neki magának is, miközben ő mondjuk tanít, vagy int, vagy bizonyságot tesz a gyülekezetben, neki is szüksége van arra, hogy ő is tanítható maradjon. Mint ahogy a lelkipásztorra is szokták mondani, hogy élete végéig tanul, ugyanúgy a presbiternek is, és hát lényegében a gyülekezeti tagok is egész életük végéig tanulják az Isten iskoláját, amire az Isten bennünket elhívott. Hogy küldetésünk van ebben a világban, és ez a küldetés, ez nem teher, hanem öröm. Ez az Isten erejének a csodálatos munkája bennünk. Hogy erre fel lehet szabadulni. Hogy ebben lehet gyönyörködni. Hogy az Isten nevében összejött emberek, akik közösségben vannak egymással, azoknak az életében megjelenjen a lélekből megszülető, felszabadult új élet. Hogy identitásunkat valóban megtaláljuk, ahhoz meg kell találnunk a helyünket mindannyiunknak. Gyülekezeti tagoknak, eljövendő presbitereknek is. És azért jó egy presbiter választás, és azért jó, hogy a gyülekezet teste valami módon ugye egybe szerkesztetik és épül, mert ezáltal a gyülekezet egésze is épül, és egyre inkább egybe szerkesztetik. Tehát minden egyes tag fölismeri helyét, vagy fölismerheti helyét, és ez egy folyamat. Tehát nem az van, hogy először belépek a templomba, és mindjárt tudom, hogy én hova tartozom, és kihez. Hát először, ugye, amikor bemegyünk a templomba, akkor lehet, hogy nagyon egyedül vagyunk még. Még nem találjuk a helyünket. Még talán nem is merünk megszólítani valakit. Még nem is tudunk beszélgetni valakivel. Szeretünk önmagunkban lenni. Aztán az Istenre figyelünk. Az Isten megszólít bennünket. Formál bennünket. És egyre inkább munkálja bennünk az, hogy a másik ember a mi testvérünk. És szépen lassan odafordít a másik ember felé is. És másokat is odafordít felénk. El tudjuk fogadni mások szeretetteljes hívását. Érdeklődők leszünk mi is a másik ember felé. Tehát nem kis szigetekként élünk, egymástól elszigetelve a gyülekezet testében, hanem egymáshoz kapcsolódva mindannyiunk lényegében egy híd, egy út a másikhoz és az Istenhez is. Most képzeljünk el egy olyan országot, ahol nincsenek utak, ahol nincsenek hidak, és ahol nem beszélgetnek az emberek, és nem tudnak egymás életéről, és nem tudják hordozni egymás dolgait. Hát ez egy olyan gyülekezetnek a képe, ahol nem működik a közösség, ahol igazából nincs lehetőségünk arra, hogy egyrészt Isten elé vigyük a dolgainkat, másrészt, hogy megéljük az Istentől kapott testvéri kapcsolatot. Tehát mindaz, amit az Isten létrehozott és kimunkált, az, hogy van gyülekezet. Ugye ez a szó így talán hidegen is hat-hat, vagy túl hivatalosnak. De máshogy is tudnám mondani azt, hogy élő eleven élet, és életközösség az, amire az Isten bennünket hív. És így már talán vonzóbb. Élő eleven életközösségben lenni, ahol engem is elfogadnak, ahol én is elfogadom a másikat, ahol nem kell úgy érezni magamat, hogy én kívülálló vagyok, ahol meg lehet osztani a dolgainkat. És azért alá kell azt húzni, hogy mi is a középpontban vagyunk, de nem az ember van a középpontban, hanem az Isten van a középpontban, aki az embert a maga helyére teszi. És ezáltal mi is a középpontban kerülünk, mert a helyünkön leszünk. Sokszor úgy vannak az emberek a középpontban, hogy nincsenek a helyükön, és ez a legnagyobb baj. Hogy nem leszünk a helyünkön, és hiába vagyunk valamilyen szinten a középpontban, ha nem a helyünkön vagyunk, akkor az nem lesz jó. Nem érezzük jól magunkat abban, amiben vagyunk. Egy gyülekezet közösségében is megkísért az bennünket, hogy nem találjuk meg a helyünket, nem találjuk meg az identitásunkat, nem is tudjuk, hogy kik is vagyunk, hová tartozunk, és hogy is kellene akkor együtt lennünk, együtt vagyunk, de miképpen fejlődjön mindaz, amit velünk történik. Hát ennek a kibontása, és ennek a helyzetnek lényegében a kulcsait adjuk oda úgymond a presbiterek részére is, vagy a presbiterek azok, akik ezeket a kulcsokat hordoznák, de nem úgy, mint kizárólagosan az ő tulajdonuk lenne ez, hanem olyan értelemben, hogy ők kezdik alkalmazni a gyülekezet életére, a gyülekezet életében jelenlevő lehetőségeket, és megélik, és azt mondják, hogy nézzétek, lehet így, lehet ezt tenni, lehet ebben fejlődni, és segítik az emberek fejlődését. Tehát jó lelkiismerettel és örömmel betölteni mindazt, amit az Isten ránk bízott, ez azt is jelenti, hogy vannak feladatok, amelyeket meg kell osztani. Hát a gyülekezet építésében vannak feladatok. Ki gondolta volna? Hát gondoljuk, mindig megy, és minden történik hétről hétre. De közben oly sok minden van a háttérben, amire szükség van. Szükség van alkalmas emberekre, akik tesznek, akik vállalnak feladatokat. És a gyülekezet életében vannak döntések, amelyeket meg kell hozni. Mint ahogy a személyes életünkben vannak döntések, amelyeket meg kell hozni, a gyülekezet életében is vannak helyzetek, amikor döntéseket kell hozni, és ezeket vállalni is kell. Vagy nagyon fontos az, hogy egy gyülekezetben a békesség és a jó rend megmaradjon. Hogyha vitás helyzetek vannak, ha félreértések vannak, ha feszültségek vannak, ezeket rendezni kell. Mert ezek a helyzetek elmérgesedhetnek. Ezek eltávolíthatnak egymástól bennünket. Tehát ott van a cél, és ott van az eszköz is. És ebben az egészben ott vagyok én, mint gyülekezeti tag, presbiter, ott van benne a lelkipásztor is. És együtt történik velünk mindaz, amire az Isten elhív. Ott vannak a célok, és ott vannak az eszközök, és ott van az Isten áldása és kegyelme, amely munkálkodni kíván az életünkben. Hagyja meg tehát az Úr, hogy legyen látásunk önmagunkra vonatkozóan is, és érezzük azt, hogy számon tart bennünket az Isten. Számon tart egyen-egyenként bennünket. Vigasztal, bátorít és int is bennünket, formálja belső életünket, a hit titkában is részesít bennünket, és azt szeretné, hogy egy értékközpontú és életközpontú közösségben éljünk, és ezt a közösséget, amit gyülekezetnek nevezünk, a mi gyülekezetünknek, ebben mi is megtaláljuk a helyünket. Ennek úgymond az öröm ünnepéje, vagy egy dicsőséges, vagy egy örömteli pillanata, egy ünnepélyes pillanata az, amikor a presbiter választás is megtörténik. Amikor a gyülekezetünkben megtalálják a gyülekezeti tagok közül választottak az ő helyüket, szolgálati helyüket. És ezáltal a gyülekezet is felismerésre jut, látásra jut, és ezáltal a gyülekezet azt is vállalja, hogy a presbitereken keresztül majd ő saját maga életében is felismerésekre fog jutni, mert ez oda-visszahat. Ha valaki megtalálja a helyét, ez így van a mindennapi életben is, akkor az már úgy tud beszélni az élet dolgairól, és úgy tud másoknak is útmutatást adni, hogy a másik ember is megtalálja az utat, a helyes irányt. Tehát ez az együtt haladás az, amely a mi lehetőségünk. És ez az, amelyet nem szabad szétmorzsolni, és nem szabad pusztán csak magányos úttá tenni. Mert a kereszténység, vagy a Krisztus követése nem magányos út. Nem egyedül kell azon járnunk, hanem megosztva az élet különböző dolgait, az Isten vezetését és kegyelmét is közösségben kapva, de az életünkben kimunkálva, felismerni azt, hogy menthetetlenül és boldogító tudattal mi egyek vagyunk. Ugye a testvér kifejezés is ezt hivatott hordozni a mi számunkra, hogy mi egyek vagyunk. Ha egy szenved közülünk, akkor szenvedi a többi is. Hogyha boldogok vagyunk, hogyha pozitív életérzést tudjuk behozni a gyülekezetbe, akkor érzi azt a többi is. Mindannyiunknak megvan tehát a lelki arcunk. És ezt a lelki arcot, az Isten képűségünket akarja az Úr kimunkálni bennünk, úgyhogy elhív magához, aztán megszentel bennünket, ad kegyelmi ajándékot mindannyiunknak, és megadja azt, hogy mindenki a maga helyén megtalálja azt, amit ő hozzátehet egy közösség életéhez. És ebben mindenkire szükség van. A puszta jelenlétünk is megerősítő. A puszta jelenlét az, hogy itt vagyunk. Ez is megerősíti a gyülekezet életét. És az, hogy amikor már jelen vagyunk, utána még hozzá tudunk ehhez tenni, akkor még inkább már személyes áldozatokat is tudunk hozni, már ott van benne a személyiségünk, ott van benne a lelkiségünk, az, ahogy az Isten munkálkodik bennünk, és azt hozzátesszük a közösség életéhez. Ezáltal kezd el élni egy gyülekezet. Mert az élő gyülekezet mindig tagjaiban él. A személyes szinteken kezd el élni. És ezek a tagok válhatnak presbiterekké, válhatnak a gyülekezet élő tagjaivá. Itt tehát a presbiter az reprezentánsa lényegében az élő gyülekezeti tagnak. És ő azért van, hogy mindenki éljen a gyülekezetben, és ebben segít, hogy mindenki életre jusson és növekedjen. Isten áldását kérem és kívánom tehát az eljövendő presbiterekre, illetve a gyülekezeti tagok életére is, hogy munkálkodjon bennünk, és lássuk ezt az évet, amit az Isten elkészített mindnyájunk számára. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy bennünket is elhívsz, és köszönjük azt, hogy az életünkben annyi minden el van rejtve, ami mellett talán éppen elmegyünk, vagy azt mondjuk, hogy nekünk nincs semmink. Sokszor úgy látjuk az életet, hogy mi nem tudunk ahhoz hozzátenni, és olyan függő viszonyban vagyunk az élettől, hogy minden külső módon határoz meg bennünket, és sodródunk. Hadd meg nekünk, hogy most ebből kilépve, és meglátva a te jóságos kegyelmedet, azt érezhessük, hogy az életünkben igenis van lehetőségünk a veled való kapcsolat által arra, hogy alakítói legyünk az életnek, hogy mind bennünk, mind másokban ezt a felismerést oly mélyre tudod ültetni, hogy Krisztusban azt érezhetjük, hogy most itt van a lehetőség a változásra. Nem arra a változásra, amit mi elhatározunk, és nagy erőfeszítések mellett mégsem tudunk megtenni, hanem arra a változásra, amikor átadjuk magunkat neked, és majd te megcselekszed velünk azt, amit ígérsz, és mi ebben hűségesek vagyunk, és együtt munkálkodunk ebben veled. Kérjük, így elevenítsd a mi gyülekezetünket, gyülekezetünk életét, gyülekezeti tagok életét, hogy megtalálhassák helyüket. Kérünk az eljövendő presbiterekért is. Köszönjük azon presbitereknek az életét és bizonyságát, akik eddig hordozták ezt a tisztet. Köszönjük az ő odaszánásukat. Hadd meg nekünk, hogy érezzük azt, hogy ami most történik, az nem tőlünk távoli, hanem az életünk valóságában cselekszel, és e felett örvendezhetünk. Így kérünk most betegeinkért, kérünk idős gyülekezeti tagjainkért, kórházban levőkért, öregek otthonában levőkért, mindazokért, akik talán szenvedések között vannak, te adj az ő számukra enyhülést, te adj vigasztalást, és add, hogy lélekben megtarthassák a hitet. Kérjük, hogy hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig vegyük akkor Istenünk áldását. Örökkévaló Isten szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon a mi életünkön. Amen. Áldás békesség.